Hadd köszöntsünk szeretettel mindenkit, azokat, akik ma frissen érkeztek. Nyáron mentiek, Somosdiak, Szent Miklósiak, és Szamos menti Kolozsváriak. És még honnan jöttek ma? Panitiak, Szent Iványiak. Örülünk mindazoknak, akik ma reggel érkeztek, és ma estig itt lesznek velünk. Ezek a szombatok. Nagyon tetszett nekem ebben az énekben, ahogy fogalmaz, csodálatosan fordította le ezt az éneket. Április Lajos ugye nagy költő volt. A harmadik versnél érkeztem én meg, ugye? És ott ragadott meg rögtön a szöveg, hogy te fejted meg nekünk a te törvényedet, ugye? Hű szíveknek atya, kinek szavát lesem, kinek szavát lesem. Hát ezért vagyunk itt, azt hiszem, mindnyájan újra, hogy lessük az ő szavát. És ez azt jelenti, hogy fontos nekünk az, akinek a szavát lessük, és érezzük, tudjuk, hogy az ő szavától mennyi minden függ a mi életünk. Hát csendesedjünk el, és készüljünk ismét fogadni az ő szavát. Imádságban kérjünk áldást, ami egész mai napunkra, együtt létünkre. Meg fogok kérni két testvért, hogy hangos szóval, könyörögve kérjen áldást. Hallgassuk testvérek Isten üzenetét. Nagyon ismert igehelyről, 2 Mózes 20. 2 Mózes 20, az első 3 verset olvasom. Ez a 10 parancsolat bevezetése. És szólta Isten mindezeket az igéket, mondván, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Testvérek, különös dolog az, hogy az Ószövetségben két helyen fordul elő a 10 parancsolat. Első előfordulási helye ez, amit itt most látunk, 2 Mózes 20. A második előfordulási helye pedig az 5 Mózes 5. A kettő között pedig mintegy 40 év telt el. Amikor kijött Izrael népe Egyiptomból, Isten csodatos nagy szabadítása révén, röviddel azután már a Sinai hegyen megkapta a 10 parancsolatot, a szövetség törvényét. Aztán teltek a hosszú pusztai vándorlás évei és évtizedei, és annak a végén ismét előveszi Isten, és mint egy nép elé tárja, mint tükröt, hogy újból belenézzen. És kérdezhetnénk, hogy miért volt erre szükség? Azért, az ismétlésre azért van mindig szükség, mert az ember, az Isten választott népe is, mi magunk is hajlamosak vagyunk a felejtésre. És ezért veszi Isten újra és újra elő az igéjét, úgy mint egy tükröt, és elénk tartja, hogy egy kicsit nézzünk bele, no nem azért, hogy megriadjunk, hogy 40 évvel később mennyivel ráncosabbak, öregebbek, kopaszabbak, csúnyábbak vagyunk, hanem azért, hogy ismételten a helyére tegye a mi életünket. Hát ezért ismételgeti újra és újra az ő szavát nekünk is. Hogy soha ne felejtsük el azt, hogy kicsoda a mi Istenünk. De az sem, hogy kik vagyunk mi. Mert hogy mi csak az Istennel való viszonyunkban lehetünk azok, akiknek Isten szánt minket. Az Istennel való kapcsolat hiányában, az Isten szövetsége nélküli állapotunkban mi csak bukott teremtények vagyunk. Deformált, ábrázatú lények vagyunk. És ezért tart Isten újra és újra tükröt elénk, hogy ne csak azt ismerjük fel, hogy a bűn milyen rontást végzett rajtunk, hanem miután belenéztünk újra és újra az ő igéjének a tükrébe, utána meneküljünk hozzá a kegyelmes Istenhez. Mert ugyanaz az Isten, aki a törvényt tárja elénk, azt a törvényt, ami először csak vádol, hogy lám ilyennek kellene lenned, de te erre nem vagy képes önerődből, most hát utána meneküljünk a kegyelmes Istenhez azért, hogy segítsen nekünk abban, hogy minél jobban kiábrázolódjék rajtunk az az eredeti arc, amit Isten ajándékozott nekünk. És ezért van szükség a törvényre. Holott mi a kegyelem világában éljünk. Nem a törvényvallás igája alatt nyögünk. Mi új szövetség emberei vagyunk, a kegyelem világához tartozók, és mégis szükségünk van a törvényre. Ugye azt mondja Pál apostol, hogy a törvény Krisztusra vezérlő mesterünk lett. Azaz a törvény útjelző tábla. Ahhoz, hogy gyaluba érkezzen az autóvezető, kell figyelnie az útjelző táblákat. És bármilyen irányból indul, ha ugyanazt a célt keresi, azok az útjelző táblát el fogják igazítani, hogy célba érkezzen. És ezért van nekünk szükségünk Isten törvényére. Ugyanakkor azt is ki kell hangsúlyoznunk, hogy a Biblia, maga az ige nem beszél úgy erről, amit mi tíz parancsolatnak ismerünk, nem beszél úgy erről, mint parancsolatról, hanem figyeljük meg, hogy vezeti be a 2. Mózes 21. Hogy szólta Isten mindezeket az igéket. Nem azt mondja, hogy a 10 parancsot. Ugyanakkor, ha az 5 Mózes 5-höz lapozunk, ugye, ahol második alkalommal fordul elő az Ószövetségben a 10 parancsolat, akkor ott sem ezt olvassuk, ott is csak a később emberek által írt címben szerepel ez a megnevezésű 10 parancsolat, de magában az igében ott is azt olvassuk 5 Mózes 5.1-ben, hallgass meg Izrael, a rendeléseket és a végzéseket, amelyeket elmondok ma fületek hallására. Figyeljük, 2 Mózes 20-ban igéknek nevezi ezeket Isten, az 5 Mózes 5.1-ben pedig rendeléseknek és végzéseknek nevezi ezt Isten. Most hát, mi hajlamosak vagyunk úgy kezelni, úgymond a 10 parancsolatot, mint valami súlyos, magasra helyezett követelményt Isten részéről, aminek nem tudunk eleget tenni, és nyilván ezért nem szívesen néz vele sok ember ebbe a tükörbe, mert rádöbben, hogy milyen messze áll attól a követelménytől, amit ez fölállít. És inkább kikerüli, mint az a mocskos ábrázatú vagy kócos hajú ember, a tükröt, aki haragszik a tükörre, mert őt kócosan és mocskosan mutatja be. Pedig nem a tükör a hibás azért, a tükör csak arra jó, hogy segítsen nekünk tovább lépni, megfésülködni, megmosakodni, rendbe tenni magunkat, hogyha utána újra belenézünk ugyanabba a tükörbe, kiderüljön, hogy már is más ábrázatot mutat. A tükör csak segítség tehát. Isten törvénye, a 10 parancsolat, amit hangsúlyozunk, Isten igének, rendeléseknek, végzéseknek nevez, az csak segítség lehet számunkra abban, hogy rátaláljunk a kegyelmes Istenre. A törvény tehát ne riasszon el minket. A törvény legyen egy útjelző tábla, segítség mindjárt számára abban, hogy rátaláljunk a kegyelmes Istenre. Mózes kora, amikor ez a tíz parancsolat, megint így nevezzük, mert így ismerjük, azaz az isteni ige, az isteni rendelés, az isteni végzés adatot ennek a népnek, Mózes kora tehát az Isten keresés kora volt. Mai világunkat, posztmodern társadalmunkat az Isten vesztés világának lehetne nevezni. Bizony nagy szükség lenne arra, hogy ez az Isten vesztő ember újra és újra rádöbbenjen arra, hogy szüksége van nem csak Istenre, hanem szüksége van az Istentől adott útjelző tárgyakra is. Ahhoz, hogy ismét emberré váljon az ember. Tehát két út áll mindig az ember előtt. Mózes korában is, több ezer évvel ezelőtt, amikor adatott, úgymond, ez az ige, a végzés, az isteni rendelés, a tíz parancsolat, és ma is ugyanígy két út áll az ember előtt. Az egyik a magának, Isten kigondoló ember útja. Ugye sokszor azzal vádolnak minket, a hitetlenek, kívülállók, hogy végül is az egész vallásosság, vagy kereszténység maga is, meg minden más vallás nem egyéb, mint az ember erőlködése. Isten talál ki, gondol ki magának, és nyilván ez a maga által kigondolt Istenhez próbál viszonyulni valamilyen formában. Ezt próbálja, úgymond, ilyen mankóként fölhasználni, hogy gyengeségében, kétségbeesésében, bánatában, veszteségében, fájdalmában legyen valaki ilyen, úgymond. Hát ez az út járhatatlan. A magának Istent kigondoló ember útja. Erről beszél Ady Endre a Sionhegy alatt című gyönyörű versében, aki nagyon szépen leírja az ilyen emberi erőlködés hiába valóságát. Amikor az ember gondol ki magának Istent. Azt mondja Ady Endre. Éreztem az Isten szagot, és kerestem akkor valakit, és jajgatva törtem az eszem, hogy hívnak téged, szép öreg úr, kihez mondottam sok imád. Jaj, 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 nem emlékezem, csak nagyszerű nevedet tudnám. Igen, ez az emberi erőlködés hiába valóság. Amikor erőlködik, hogy tudná azt a nagyszerű nevet, akit keres, de nem jut el ennek megismerésére önerőből. Milyen csodálatos, hogy az az Isten, aki az emberi erőlködéssel nem lehet eljutni, az az Isten egyszer elénk toppan, és azt mondja nekünk, ahogy az Ézsaiás 43-ban olvassuk, hogy ne félj, mert neveden szólítottalak. Enyém vagy. Én ismerem a te nevedet. És hogyha meg akarsz ismerni engem, akkor Jézus Krisztusban megismerhetsz engem. Akiben testé lett az Isten, és olyan közel jött hozzánk, hogy minket is megszólít. Úgy, mint itt. És szólta Isten mindezeket az igéket mondván. És ez a tíz parancsolat nagy öröm híre, hogy Isten megszólal. És itt rögtön rádöbbenhetünk arra, hogy ez a minket megszólító Isten a teremtő Isten. Tudjuk, a Biblia első lapján Isten legelső megszólalása éppen a teremtő megszólalása volt. Azt olvassuk ott, hogy azt mondta, legyen világosság, mikor a föld kietlen, sötét volt, riasztó, tóhúvá bohú, ahogy mondja ugye az eredeti éber szöveg. Ez a teljes rendetlenség és összevisszaság, káosznak is mondjuk, e fölött hangzott el Isten első teremtő szava. Legyen világosság. És az ember szívében, életében, lelkében, családjában, a társadalomban ilyen összevisszaság uralkodik, és nagy sötétség lebeg a feneketlen mélység színén, és ez megriasztja a parányi embert, akkor újra és újra elhangzik az Isten újjáteremtő szava. Legyen világosság. És fény gyújt a szívedben. Ez a megtéréskor történik. Amikor Jézus Krisztus a világ világosságát mutatja be neked. Hogy legyen világosság a szívedben, és ismerd fel, hogy ki az, aki téged ilyen személyesen keres és megszólít. Megszólít Isten az ő igéjével, és feleletet vár rá. Ilyen Isten az, aki bemutatkozik Mózesnek, népének, bemutatkozik újra 40 évvel később a pusztai vándorlás végén is, hogy el ne felejtse, hogy ki az az Isten, aki kihozta őt Egyiptomból, ki az az Isten, aki átvitte őt a 40 évi pusztai vándorláson, és ki az az Isten, aki megtartja őt minden veszedelem közepette. Isten személyként szólít meg minket is. És minket is személyként kezel, annak tekint. Nem holmi lélektelen tárgyaknak, hanem olyan személyes kapcsolatot akar fölvenni velünk, hogy ebben a kapcsolatban mi magunk visszanyerjük eredeti méltóságunkat. Isten gyermeki mi volt. Mert ha valakit Isten szólít meg, akkor Isten azt partnerévé akarja tenni. És ezért volt olyan feltűnő, szokatlan, olyan csodálatos, sőt, egyeseket bosszantó és zavarba ejtő, hogy a testélet Isten Jézus leült egy asztalhoz a bűnösökkel, a vámszedőkkel, a paráznákkal. Ez volt érthetetlen magukat tisztának és szentnek tudó farizeusok és írástudók szemében. Ezért botránkoztak meg sokan, hogy kicsoda ez? Kérdezték ugye felháborodva, amikor bevonult Jeruzsálembe. Kicsoda ez, aki a bűnöket megbocsátja? Hát az Isten kell legyen. És nem ismerték fel benne az Istent, mert még nem adatott nekik a világosság. Amikor Jézus a vakon született fiatalembert meggyógyította, ugye, az kezdetben nem ismerte fel, hogy kicsoda. Valami prófétán sejtett benne. De aztán, amikor újra találkozik a már gyülekezetből kirekesztett, meggyógyított tal Jézus, akkor megkérdezi tőle Jézus, hiszel éte az Isten fiával? Kicsoda az Uram, hogy higgyek benne? Én vagyok az, aki veled beszélek. Hiszed, Uram? És imádta őt. Fokozatosan jutott el a megvilágosodásra. Ne csak prófétát, egy csodatevő hókusz-fókusz mestert lásson benne esetleg, hanem lássa magát az Isten. És ez a nagy csodálatos lehetőség adatik nekünk is, hogy Isten, mikor megszólít is, kezd velünk szövetségre lépni Jézusban, akkor kivilágosítja egészen a mi bensőnket, hogy teljesen felismerjük őt, és annak lássuk őt, aki. Mert csak akkor fogjuk mi magunkat is helyesen annak látni, akik lehetünk Jézusban. Az Isten megváltó gyermek. Nyilván Isten azt is elmondja itt ennek a népnek, és nyilván nekünk is elmondja, hogy ő nem csak megszólaló Isten, hanem a szava által cselekvő Isten is. Mert amikor elhangzott, hogy legyen világosság, a folytatásban az van, hogy lett világosság. Amikor elhangzott az égő csipkefaforban Isten ígérete Mózes felé, leszállok, hogy megszabadítsam az én népemet Egyiptomból, akkor nem csak egy szóban tett ígéretet közölt vele Isten, hanem utána Mózes átélte, hogyan teljesíti be Isten lépésről lépésre ezt a drága ígéretet. Nyilván úgy, hogy embereket használ fel eszközül. Menj el, mondd meg a faraónak. Vonakodik Mózes, tudjuk milyen bonyodalmas ott ez az indulás, végül aztán kényszerül engedelmeskedni az Isten elhívó és elküldő szavának. És végül ő is emberi eszköz lesz az Isten kezében, Áronnal együtt. Hogy véghez vigye Isten azt a nagy szabadítást, amit megígér. Hát Isten nem azért szólongat egy ember, hogy gyönyörködtesse, úgymond, valami különleges, más szférájú világ zenéjében, hanem azért, hogy ez a szó testé legyen, hogy az ige megtestesüljön, valóságot öltsön, hogy az ige láthatóvá váljon, szabadító, csodálatos cselekedetek sorában. Ezért szólítja meg az alkohol rabságában levőt, hogy átélje a szabadítás csodáját. A szexualitás rabságában levőt, a komputer fogságában levőt, a játékgép rabjait, ugye, modern bálványok fogjait, ezért szólítja meg, mint egykor ott, hogy ne legyen idegen Isten. Én az Úr vagyok a te Istened, én legyek a te Istened. és ne legyen más istened rajtam kívül. Olyan világban hangzott ez el, tudjuk, amikor az alig frissen Egyiptomból kihozott, választott népe sok isten vette körül. Egyiptom is tele volt istenségekkel. Akkor a pusztai vándorlás során találkozott 40 év alatt Isten maroknyi választott népe, frissen szabaddá tett népe, egy csomó más pogány nemzettel, ott a pusztá lakóival, és ezeknek mind-mind megvolt a maguk istensége. És azt mondja itt, hogy ne legyen más istened rajtam kívül. Csak egy, az igaz. Csak hogy ahhoz, hogy én ezt igazán komolyan vegyem, ahhoz komolyan kell vegyem Istent magát, azt, aki mondja. A törvényt nem tudom komolyan venni, ha nem veszem komolyan a törvény adót. Az adott szót, az elhangzott szót csak akkor tudom komolyan venni, ha komolyan veszem magát, a megszólaló személyt. A gyermek nem engedelmeskedik a szülői szónak, ha nincs tekintélye a szülőnek. Ha eljátszom a tekintélyemet szülőként a gyermekem előtt, utána hiába mondok neki bármit. Ha én az alkohol rabjaként mondom, fiam, te ne igyál. Ha én a cigaretta rabjaként mondom, fiam, te ne gyújts rá. A gyermek szembe kacag. Nincs tekintélyem már. Milyen tekintély alapján mondok neki valamit, követelek tőle valamit, ha magammal szembeni ezt nem tudom megtenni. És lehetne itt rengeteg más példát sorolni. Nagyon érdekes a történelemben, Kína történelmében az, amikor ugye a diktatúra magas fokára hágott Mao Tse-tung idejében, ismerős ez a név, ugye, különösen nekünk idősebb generációnk, de fiatalabbak is hallottak róla, ugye, hogy kínai kommunizmus is nagyon kegyetlen volt, és ugye a kínai kommunista diktatúra is nagyon egyszemélyre összpontosított, és hát a legkiemelkedő vezére Mao Tse-tung volt, hosszú éveken át uralta, önként uralta, úgymond, a több százmillió lakosú Kínát, és annak idején ilyen aberáns dolgok történtek az ő idejében, hogy hát kiadta úgymond a központi vezetőség, a nagy Mao, hogy a legyek betegséget hordoznak. Noha pusztítsuk ki a legyeket. És olyan nevetségességig fokozódott az, hogy Kínában orvosok, tanárok, mérnökök, egyszerű hétköznapi emberek azzal foglalkoztak, hogy irtották a legyeket. Nyilvános helyeken, ahol csak lehetett, mindenki vadászta a legyeket. Mert azt mondta a nagy Mao, hogy betegség oda kikerülteni. Aztán még aberánsabb dolgok is történtek, hogy a vereve betegség oda kikerülteni a verevek. Felborult a biológiai egyensúly az ország adott pillanatban, mert a nagy Mao, a nagy tekintélyű vezér, ugye mondott egy hülyeséget, és erre 600 millió, akkor 600 millió lakosa volt kínálnak, rámozdult egy hangulat, mert a nagy vezér mondta. Testvérek, persze tudjuk, hogy a diktatúra tekintélye az milyen volt, hogy mi bőrünkön is tapasztaltuk itt annak idején, de nagyon érdekes üzenete van ennek a képnek, hogy ki az, aki mondja, milyen tekintélye van, milyen hatalom áll mögötte. Most kérdés, hogy felismerem-e, amikor Isten megszólal, és engem személyesen be akar vonni az ő szövetségébe, az én javamra, akkor a világura szólal meg? A legfőbb tekintély szólal meg? Akkor az keres velem kapcsolatot, aki engem a semmit, a porembert föl akar emelni a maga szintjére? Éppen azért, hogy megajándékozzon a maga Isten életével? Azzal az életformával, ami javamra szolgál? Persze, ehhez nekem kicsivé és semmivé kell lenni, ugye, ahogy Keresztül János fogalmazott, amikor megérkezett Jézus, ugye, és fölismerte, híve, ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És később úgy fogalmazott vele kapcsolatosan, ugye, hogy neki növekednie kell, nekem pedig alászállnom. Luther Márton mondta azt, hogy az Isten természetéhez az tartozik, hogy ő a semmiből valamit teremt. Ezért, aki még nem lett semmivé, abból Isten semmit sem teremthet. Csodálatos gondolat. Isten természetéhez az tartozik, hogy ő a semmiből valamit teremt. Ezért, aki még nem lett semmivé, abból Isten semmit sem teremthet. Csak akkor tud Isten újjáteremteni engem. Akkor tud megajándékozni Krisztus által egy új, tiszta, szent élettel, amikor én már felismerem a mindenség Urának nagyságát, és előtte semmivé leszek. Mert hogyha a törvény tükrébe őszintén belenézek, akkor első érzésem az, hogy megvesztenek, megijedek, talán följajdulok, mint Péter ott a csodálatos halfogás végén, mikor felismeri Jézusban az Isten, eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagy. Vagy ahogy Ézsaiás próféta följajdul az elhívás, akkor jaj, nékem elvesztem, hogy a szentet látták szemeim, én pedig tisztátalan ajkú, egy tisztátalan ajkú nép között. Jaj, nékem! Ez az első ösztönös felismerése annak az embernek, aki szembesül a Szent Istennel. Szembesül a tíz parancsolat kihívásával. Ezzel a túl magasra állított mércével. Jaj, nékem! Elvesztem. Képtelen vagyok ennek eleget tenni. Nem tudok ennek megfelelni. Mi lesz velem? És mikor eljutok a kétségbeesésnek ebbe az állapotába, akkor jön Jézus lehajló szeretete. Mikor fölkiált Péter ott leborulva, lerostadva a koszos halászbárka padlóján Jézus előtt, hogy eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok, akkor Jézus lehajol, megérinti, fölemel és azt mondja, ne félj, ezután emberhalász leszel. Eddig azzal töltötte szürke, hétköznapi kis ismeretlen életedet, hogy fogtál itt néhány halat, tömd meg a gyomrodat, meg ne hagyd éhen halni a családodat. Ezután emberhalász leszel. Micsoda különbség az elhívásban, a méltóságban. Emberhalásszá teszlek. Ne csak magaddal, a kis gyomrod megtöltésével, gyerekeid etetésével törődj, azzal is törődsz, ezután is nyilván. De még magasabb hivatást adok neked, emberhalász leszel. Emberek lelkének a mentésén fáradsz. Ne csak a túlélésért halázgass, hanem az Isten nagy tervének a megvalósulásáért fáradsz. Ez az a nagy különbség, az a hatalmas lehetőség, amire elhívja Isten az a gyermekei. Hát íme ez adatik, ez a lehetőség adatik mindnyájunknak akkor, amikor Isten igéje újra és újra megszólal. Szövetséget ajánl a megszólítottnak. A tíz parancsolat tulajdonképpen Isten és ember szövetségének az okmány. Ugye amikor szövetséget köt két fél, és ha ez a szövetség hivatalos, annak mindig van egy okmánya. Szövetséget kötöttem 35 éve ezelőtt egy szép leánya, és annak van egy okmánya. Ott őrizzük a fiókat. Persze nem azért szeretem, mert az az okmány kötelez engem erre. Ja, lenne ugye, ha csak azért szeretném. De szövetséget kötöttük. Életre szóló, és annak van egy okmány. Sőt, van egy ilyen külső jele is, úgyhogy vigyázz a szép azt, hogy a foglalt vagyok. Tehát foglalt vagy? Fel tudod mutatni a szövetségkötés jelét szíveden, életeden, magatartásodon, beszédeden, megnyilvánulásodon, a gonosz felé, a sátán felé? Foglalt vagyok. Távozz tőlem, sátán, hiába akarsz velem paktálni, semmi közünk egymáshoz. Már rég lekéstél. Foglalt vagyok. Jézus rabja a szívem. Szövetséget kötött velem. vérével pecsételte meg ezt a szövetséget. Nem játszom ezzel a dologgal, mert valakinek az életébe került. Rajta van Isten velem kötött szövetségén az a vér, ami letörölhetetlen, ami örökérvény, és ez a Jézus Krisztus vére. Most hát, Istennek a megszólalása az ige, az rendelés, az végzés, és ezt a 10 igét aztán sorolja föl, ugye, ismerős, meg kell tanulni, mikor konfirmáltuk, fel is szavaltuk, lehet nem is értettük mindig, ugye, de valahogy így írja be Isten, nem csak a tudatunkba, memóriánkba, hanem a szívünkbe is, azért, hogy végül ezekhez igazodva próbáljon az ember igazán emberré lenni. Nyilván újra és újra rádöbbenünk arra, hogy saját erőnkből ez nem megy, és ezért kell nekünk egy élő szövetségben lenni, ami hűséges barátunkkal, Jézussal. Segíts, Uram! Ahogy mondta, az az apa, akinek a fia betegként oda került, ugye, és Jézus gyújtotta meg, mert a tanítványok nem voltak rá képesek meggyógyítani. Hiszek, Uram, de légy segítség az én hitetlenségemnek. Uram, szeretnék igazodni a te igédhez, rendeléseidhez, végzéseidhez. Szeretnék a menny felé haladva mindig hozzáigazodni ezekhez a mennyei útjelző táblákhoz. Uram, megvallom őszintén, néha elkerüli a figyelmemet. A minap majdnem belefutottam a rendőr karjaiba, mert megfordulni akartam egy olyan helyen, ahol szerinte nem szabad megfordulni. Én néztem, hogy nincs tábla, nem tudom, miért nem enged. Jó, akkor mentem arra, ahova ő irányított, mert ugye hogy ellenkezte pont a rendőrrel, amikor ő azt mondja, hogy arra menjek. És hát valahogy akkor jön a baj, a koccanás, a konfliktus, a baleset, a lelki trauma, amikor nem veszük figyelembe ezeket a mennyei útjelző táblákat. Könyörüljön rajtunk az Úr, hogy ezek a parancsolatok, úgymond, amiket igének, rendelkezésnek, végzésnek nevezik a Biblia, ezek ne riasszanak el minket szigorúságokkal, magas mércéjű követelményeikkel, hanem vegyük úgy, mint Isten kegyelmes jeleit, hogy segítsenek minket a mennyei cél elérésében. Amen. Testvérek, énekeljünk egy versű éneket, és utána egy ima közösséggel fogjuk zárni ezt a részt. Énekeljünk valamit. Isten testbe szállt szerelme, 448-as. Egy verset énekel. Kántor azt mondja, hogy kettő verset énekeljük, és ővé mindig az utolsó szó nálunk, úgyhogy ezért kettő. Csak a zene terén az övé a utolsó szó, mert ő a szakember. Másfél nem egyszerű.